Kezdjük. Kezdjük el, jó? Az új üzenetsorozatunknak a címe, ez a gyakran ismételt kérdések. Habár ez az üzenetsorozatnak a címe, mai alkalommal nem kérdéseket fogunk boncolgatni, hanem valami különlegeset szeretnék megosztani veletek. 5 dolgot, amit én a következő miniszterelnöknek legszívesebben elmondanék. Amit szeretnék elmondani, ha majd egyszer ott ülhetek majd az asztalánál, kávézni, vagy a szobájában mondjuk meghív, vagy ilyesmi. És akkor elmondanák néhány dolgot, és ezzel az 5 dologról szeretnék beszélni. De nem tudom, hogy mikor megszülettetek, akkor ki volt Magyarország miniszterelnöke, tudod-e? Amikor megszülettél, ki volt a miniszterelnök? Én utána néztem a Wikipédián, és hogy ez a modern embernek a mindentudó kincsestára. Meglepődtem, mert ott nem miniszterelnök van, hanem a minisztertanács elnöke, és egy csomó olyan nevet találtam, akik nem is hallottam róla, én csak úgy nőttem fel, hogy a Kádár rendszerben nőttünk fel. De közben egy csomó más, úgymond miniszterelnöke, vagy a minisztertanács elnöke volt számunkra, tehát Münich Ferenc 58-tól 61-ig, Kádár János 61-től 65-ig, a Kádár János 56-től 58-ig is volt miniszterelnök, akkor Kállai Gyula, őt ismeritek, hallottatok róla, 65-től 67-ig, Foki Jenő, ő nagyon hosszan volt, hosszabban volt, mint Kádár János, 67-től 75-ig. A leghosszabb az Lázár György, ő ismerős? Lázár György, ő 75-től, tehát ő volt a miniszternek, ami én születtem, 75-től 87-ig. Aztán a következő, ez már biztos ismerős, Grósz Károly, 87-88, Németh Miklós, 88-tól 90-ig, tehát ő volt akkor, amikor a rendszerváltás volt, ő volt a miniszterelnök. Utána Antal József, őről hallottunk, már ismerjük, Boros Péter, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyesi Péter, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, és aztán Orbán Viktor. Na, ők voltak. Aztán ezen is gondolkodtam, hogy ki volt a miniszterelnök, amikor először választani mentem. Hát akkor Horn Gyula volt, de az első választásomkor, igen, az 98 volt, amikor én mentem. Régi motorosok. Régen is volt választás? 89 előtt? Ilyen, igen, tehát, hogy nem volt nehéz, nem kellett elmagyarázni, hogy igen, nem kellett elmagyarázni, hogy... Aha. Akkor ez olyan, hogy ez a, mint az Észak-Koreában, ez a 99,9%-kal meg lett szavazva. Igen, azt a 0,1%-ot meg nyilvánosan kivégezték, hogy ki ellene szavazott, vagy nem tudom. Na, úgyhogy... Ja, hát zajlott az élet. De tényleg gondolkodtam ezen, hogyha lehetőségem lenne beszélni a következő miniszterelnökkel, akkor mit mondjak neki, és ezt az 5 dolgot. Lehet, hogy lenne sokkal több, de ezt az 5 dolgot mindenképpen elmondanám. Egyébként bármikor, amikor felhozod a politikát, egy családi összejövetelen, vagy a vallást, akkor balhé van. Nem? Tehát megosztja a családokat. Nem olyan ez? Tehát mindegy, hogy ez politika, mindegy, hogy ez vallás, egyszerűen megoszt bennünket. És tudom, hogy mindannyiótoknak van legalább egy olyan rokona vagy családtagja, aki megvan róla győződve, hogy a szomszéd ház pincéből irányítják az európai Al-Qaidát. Tehát ez az összeesküvés elméletes emberek, akik imádják kitalálni a lehetetlent is, és meg vannak győződve arról, hogy ez úgy van, ahogy ők gondolják, és nem hajlandók változtatni. Sokan azt mondják, lehet, hogy sokan azt gondoltátok, amikor én a múlt héten, vagy már 2 hete mondtam, hogy erről is szeretnék beszélni, hogy de hát a politika a gyülekezetben nem való, minek kell beszélni a gyülekezetben politikáról. De ez egy dolog miatt van, hogy ezt így gondoljuk. Következő kép, mert úgy gondolkodunk mi keresztények, hogy a szellemit elválasztjuk a világitól. Van egy éles határvonal. Van egy szellemi életem, én most szeptember 27-én élem az életemet, mint Botár Balázs, és annak van egy szellemi része, és aztán van egy világi része. De ez nem így van. Ez nem helyes gondolkodás. Tehát tudod így gondolkodni, hogy vannak szellemi elképzeléseim, meg vannak világi elképzeléseim. A gyülekezetben szellemi zene van, de amikor jövök autóval, akkor világi zenét hallgatok. És az rendben van, ha az autóba idefelé jövet, világi zenét hallgatok, de ez már nincs rendben, ha esetleg itt megszólal a gyülekezetben. Mert mindent szét akarunk választani. De nem jó, ez nem jó dolog. Egyébként föltettem a kérdést, amikor emberek reklamáltak, hogy szellemi zene, vagy nem szellemi zene. Mondd meg nekem, hogy mitől szellemi a zene? Hát, említi Jézus nevét. Hát mondom, az jó, akkor a világ egyik leghíresebb, ha talán nem a leghíresebb keresztény dalát dobhatjuk ki a kukába. Ez az Úr irgalma végtelen. Az Amazing Grace. Tehát ez akkor lehet, hogy a kukába, de nincs benne az a szó, hogy Jézus. Közben hány ember találkozott már Jézussal ezen a dalon keresztül, hány ember imádta őt és került meg hit kapcsolatba ő vele, ennek a dalnak a segítségével. Tehát ha ezen múlna, akkor, ja, de nem ezen múlik. Úgyhogy emberek az életüket élik keresztényként, és meghúzzák a vonalat, azt mondják, van a munkahelyi életem, van a gyülekezeti életem. Vagy van a randizós életem, ugye, a randizós élet, meg van az Istennel járó életem. Próbálom, hogy azok az emberek itt, akik itt vannak ebben az életemben, azok ne lássák ezt az életemet. Mert mi lesz, ha lebukok? De, ja, az csak őrültség. Róma 10:9. Egy vers ehhez. Kiraktam én ezt? Nincs? Akkor felolvasom nektek, jó? Ja, azért nem, mert ezt már az utóbbi hetekben annyit mondtuk, hogy ezt már igazából HF, már kívülről kéne fújni. Azoknak, akik nem voltak itt, vagy most vannak itt először, azoknak elmondom, jó? Tehát ha a szíved, azt mondja ez a Róma 10:9. Ez Pál apostolnak a levele a római gyülekezetekhez. Azt mondja, hogy ha a szíveddel hiszed, és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, és a megváltó, akkor üdvösséged van, vagy megmenekültél. Tehát ha szíveddel hiszed, vagy a száddal vallod, hogy Jézus az Úr, akkor meg vagy menekülve, meg vagy váltva. Na most, ez a vers azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Úr. Nem a szelleminek az ura, vagy nem a kereszténynek az ura, vagy a mit tudom én kéne, hanem mindenek ura. Nincs elválasztó vonal, hogy ennek az ura, annak meg nem az ura. Tehát, hogy ő nem csak a szelleminek az ura, hanem mindennek az ura Jézus. Mindennek az ura, és mindenkinek az ura. Még annak is az ura egyébként, aki nem hisz benne, mert egyszerűen csak rá van utalva. És Krisztusban ez a vonal, amit itt láttok, ez eltűnik. Tehát ha valaki Krisztusban van, ha valaki rábízta már az életét Jézus Krisztusra, akkor már neki egy élete van, amiben nincsen olyan, hogy világi vagy szellemi. Egy élete van. Egy élete van. Ahol Jézus Krisztus az Úr. Minden szellemivé válik. A munkahelye szellemivé válik, a párkapcsolata szellemivé válik, a pénzügyei szellemivé válik, tehát minden a hobbija szellemivé válik. Tehát innentől kezdve, hogy valaki rábízta Jézusra az életét, már nincs semmi, ami ne lenne kapcsolatba hozható Jézus Krisztussal. Tehát nincs elszeparáltság Jézus Krisztustól. Egy percnyi része az életemnek nincs külön Jézustól. Oké? Kolossé 3:4, ez a Kolossébeli gyülekezetnek írt levele Pál apostolnak. Ott azt mondja, hogy igen, a mi új életünk már Krisztusban van. Vágod? A mi új életünk már Krisztusban van. Ez azt jelenti, hogy nem az életünknek egy része van Krisztusban, hanem az az élet, amit kaptunk tőle, amikor átléptem a halálból az életbe, amikor rábíztam az életemet Jézusra, onnantól kezdve újjászülettem, és onnantól kezdve az az élet, az Krisztusban van. Nem egy része, nem a vasárnap délután, vagy januártól a vasárnap délelőtt. Ugye lehet, hogy vagy itt, aki nem tudott, hogy vasárnap délelőttönként fogunk már összejönni január 10-től, és két időpontban, 9 óra 15-kor és 11 óra 15-kor. Ez nem azért, hogy mind a kettőn muszáj itt lenni, hanem azért, hogyha valaki korán kellő, akkor a korábbi istentiszteleten jön, ha később kellő, akkor a későbbire. Úgyhogy lehet választani. Több lehetőség és több ülőhely is lesz. Ja, úgyhogy, de hogy tehát nincs szétválasztva. Az új életünk az Krisztusban van. Úgyhogy ha Krisztusban vagy, akkor Krisztus az életed. Ennyi. Tehát Krisztus az életed. Úgyhogy most, ahogy én belemegy, ez csak egy ilyen előkészítő volt, egy bemelegítő és egy rákészítő erre az öt dologra, erre az öt témára, amiről beszélni fogok most. Hogy most nem az jön, ez az öt dolog, amit én mondanék, és szeretnék elmondani, ha leülhetnék a miniszterelnökkel a következővel. Ez nem azt jelenti, hogy most az üzenet átmegy a világi témába. Hanem igenis ennek szellemi jelentősége van. És az evangéliumot szóljuk. És evangéliumi jelentősége van, örömhír jelentősége van. És ez, az evangélium az minden részén áthatol az életünknek. Még akár a politikáról van szó akkor is. Ja, úgyhogy az első dolog, amit mondanék, az, hogy sajnálom, hogy a gyülekezet eddig nem volt túl nagy segítség. Ez az első dolog, amit mondanék. Sajnálom, hogy a gyülekezet eddig nem volt túl nagy segítség. Hadd áruljak el valamit. Suttogok, hogy ne hallják meg. A gyülekezeti emberek azok őrültek. Tényleg. Nem normálisak. Sokszor. Tudom. 1000 éve össze vagyok zárva velük. És lehet, hogy te is így gondolkozol. Nem magadról, hanem a többiekről. Vagy néhányakról. Ez nem normális. Én is őrült vagyok. Én is az vagyok. Mesélte valaki nekem ezt a sztorit. Szóval ment a nagynényéhez látogatóba, és ez a nagynéni ez imádta a gyülekezetét. És mondta neki telefonban, hogy jó van, hozd magaddal a szép ruhádat, mert a gyülekezetes ruhádat. És a srác, akinek ezt mondta, az nem járt gyülekezetben, nem is volt fontos neki, úgyhogy ilyen ruhája se volt. Azt mondja, hát minek hozzam el? Hát azért, mert megyünk a gyülekezetbe, mikor jössz hozzám látogatóba. De hogy megyek, hát nem járok gyülekezetbe. De ha az én házamba jössz, akkor jössz velem. Oké, úgyhogy vinnie kellett. És míg ott volt látogatóban, mesélt arra, hogy milyen fantasztikus, milyen jó, hogy mennyire imádja, szereti. Tehát annyira felizgatta a srácot is, egy várakozása lett, hogy ő is teljesen fölpörgött. Fú, ez jó hely lehet. Na, hát ez, ha nagynéni ennyire fölpörög tőle, akkor gyerünk. Ezt biztos lesz valami rockkoncertot, vagy valamit, tehát nyomják majd. Aztán jó, hát csalódott. Sőt, annyira csalódott, hogy amikor az elején, amikor felállítottak mindenkit, ez cseles felállítás volt, mert aztán azt mondták, hogy akik rendszeresen járnak, azok most üljenek le. Barátom ott állt, maradt el. Jaj, de jó, hogy itt vagy. Mondd el a neved, és mondj valami vicceset magadról. Úgyhogy teljesen beégett szegényke. Aztán Tehát ilyen élménnyel jött el. Pár nappal később megint ment, és hát beszéltek telefonon, hogy hát jó, akkor hozzam megint a szép ruhámat, vagy valami. Ó, nem. Dehogy is. Hát miért? Mi történt? Hát, nem megyek többé oda. Tehát az előző látogatás. Imádom ezt, hogy fantasztikus. Jól érzem el. Most még nem megyek oda többet. Hagyjál végén. De miért? Mi történt? Hát, éppen álltam ki a kocsival a parkolóból, és az a befolyásos valamelyik vénnek a felesége úgy nézett rám. Hát, hogy nézett rád? Hát úgy. Hát, de mi? Hát, köpött felé? Nem. Elküldött az anyádba? Nem. Akkor pisztolyt fogott rád? Nem. De úgy nézett rám. És soha többet nem ment vissza. Na. Tehát ilyenek a gyülekezeti emberek. És ezért mondom azt, hogy sajnálom, miniszterelnök úr, hogy a gyülekezet eddig nem volt túl nagy segítség. Mert ezzel vannak elfoglalva. Hogy úgy nézett rá. Meg így nézett rá. Hogy ezt csinálta. Az a nagy küldetésünk. Ja, úgyhogy sajnálom. Sajnálom. A 90-es években nagy befolyása volt a keresztényeknek Magyarországon. Volt a rendszerváltás, volt egy ébredés, emberek hirtelen nyitottá váltak, volt egy nyitott ajtó, és a kereszténység nem élt vele. Mármint megtérők voltak, de hogy megjobbítsák a helyzetet, vagy jobban odalépjenek a társadalmi szinteken. Nem tették meg. Nem tették meg. Sajnos arra használtuk azt a befolyást, hogy frankon megmondtuk a tutit mindenkinek. Elmondtuk a lényeget. Mész a pokolba, nem térsz meg, akarsz imádkozni vele. És ennyi. Jó, még 2 percet többet beszéltünk, amit szintén nem értettek. Csak nem akarnak pokolba menni, úgyhogy... Tehát a lényeg elmondására használtuk ezt a nyitott ajtót, de az, hogy változást hozzunk, akár a saját életünkben és azon keresztül mások életében, erre nem használtuk ezt a hatalmas lehetőséget. És én személy szerint én nem akarok olyan gyülekezetben lenni, akik csak a lényeget akarják az embereknek elmondani. Csak tuszkolják le, mert lehet, hogy csatákat nyerünk. Lehet, hogy vitákat nyerünk. És én elmondtam, most már rajta múlik. Lehet. Lehet, hogy így tudok eljönni egy beszélgetésbe, de én egy olyan gyülekezetet szeretnék, és olyan gyülekezetbe szeretnék járni, ami változást hoz. Változáshoz legelső körben bennünk, mert akkor tud változást hozni rajtunk kívül. De egy ilyen gyülekezet, az, ami Isten szívén van. Ami változáshoz, nem az, hogy tudjuk a lényeget, meg ismerjük a lényeget. Oké, mert az evangélium által a mind a mai napig változást tudunk hozni a környezetünkben. És itt Szegeden, vagy ezen a környéken, vagy akár a megyében. Emlékeztek? Cézárea Filippi, ez egy kulcs szó. Tehát Jézus azt mondta ebben a városban, ahol kecskeimádat volt, és démonizált egy város volt, az egyik legrosszabb. Azt mondta Jézus ebben a városban, hogy ez Máté 16-ban, hogy én ezen sziklán, itt fogom felépíteni a gyülekezetemet. Én építem a gyülekezetemet, és itt fogom felépíteni. És a pokol erői, vagy kapui sem fogják ezt legyőzni, ezt a gyülekezetet, amit én építek. És 2000 éve jöttek már hatalmak, jöttek országok, jöttek nemzetek, jöttek-mentek. Uralkodók, császárok születtek, meghaltak, elmúltak. De a gyülekezet még mindig itt van. gyülekezet még mindig itt van. Ezek, tehát ez történelmi tény. Minden elmúlt, de a gyülekezet az megmaradt. És itt vagyunk. Itt vagyunk. Úgyhogy igaz. És Krisztus építi ezt a gyülekezetet. Nem csak a miénket, hanem sok más gyülekezetet. Sok gyülekezettel találkoztunk kint most a fesztiválon is. Sok közösség van. És Krisztus építi. És én nagyon hiszek a gyülekezetben. Most figyelj, János 13:34-35-ben itt lesz a vers kiírva. Jézus azt mondta, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Mit jelent, hogy szeressétek egymást? Álljunk meg itt, ne olvasd tovább, mert el fogjuk olvasni. Csak tudjátok, én mindig 25 részletben olvasom el a verset, mindig hozzáfűzök. Tehát mit jelent az, hogy szeressük egymást, Jézus? Elmagyarázza, mert így folytatja. Ahogyan én szerettelek titeket. Oké, tehát szeressétek egymást. Hogyan? Ahogyan én szerettelek titeket. Hogyan szeretett Jézus? Feltétel nélkül. Feltétel nélkül. És azt mondja, hogy nektek is úgy kell szeretnetek egymást. Feltétel nélkül. Arról ismeri majd fel mindenki kívül, arról ismeri fel mindenki, hogy a tanítványom vagytok, hogy milyen tant hordoztok magatokkal, igaz? Hogy milyen teológiátok van. Erről ismernek föl. Vagy arról ismeri föl mindenki a munkahelyeden, hogy a tanítványa vagy Jézusnak, hogy ott van a Biblia az íróasztalodon. És a fénymásoló papír a táskádba. Amit a főnök vett. De te viszed haza a gyerekeknek rajzolni. Vagy magad. Nem. Azt mondja, onnan, hogy szeretitek egymást. És kihez beszélt Jézus? A tanítványokhoz, akik közel álltak hozzá, akik az ő követői voltak. Kérdés. Volt-e a tanítványok között kételkedő? Volt-e? Volt. Úgy hívták, hogy Tamás. Aki kételkedett állandóan. Tehát ez azt jelenti, hogy szeressük a kételkedőket is. Volt olyan, aki háromszor megtagadta Jézust ebbe a bagásba? Volt. Akkor ez azt jelenti, hogy mi sem tagadhatjuk meg azoktól a szeretetet, akik esetleg megtagadják őt, vagy elfordulnak tőle egy időre, aztán visszafordulnak. Vagy elfordultak, és még nem fordultak vissza. De nem tagadhatjuk meg tőlük a szeretetet. Oké? Okay? Vagy ott volt az egész hóbelebanc, akik, amikor Jézust lecsukták, tárgyalásra vitték, megkínozták, keresztre feszítették, egyik sem volt ott a közelben. Egyedül János volt. A többiek mind eltűntek. Az összes tanítvány. Tehát azt mondja, hogy szeretni. Szeretni ezeket az embereket. Mindegyiket. Nem exkluzívak vagyunk. Nem olyanok vagyunk, akik kizárunk embereket a köreinkből. Hanem befogadóak vagyunk. Ez Jézus parancsa. Szeressük egymást, és szeretjük egymást. Én nagyon izgatott vagyok afelől, ami januárban fog történni, ez a változás. Nyilván már most készülünk fel rá, lesz ez a két istentiszteletünk, és arra is igazán készülünk, hogy legyen egy esti webistentisztelet, ahol valamelyik délelőtt istentiszteletet lejátszuk este 6-kor. Nem itt, hanem interneten keresztül. Ha valaki nem városban van, valahol van, lássa, vagy nyomon tudja követni, és tudjunk kapcsolódni hozzá. Tehát lehetőség a webistentiszteletnél egy csetablak, ahol lehet imád kérni, ahol lehet visszajelezni, és valaki válaszol közülünk, akinek ez a szolgálata este 6-kor, hogy válaszol a csetre. Úgyhogy tehát nagyon izgatott vagyok e felől, mert ez akár egy ajtó lehet arra, akár a webistentisztelet ajtó lehet arra, hogy új gyülekezetek alapuljanak. Akár más városrészekben, vagy más kisebb falvakban, községekben, városokban, bárhol, ahol Isten adja. Így tudunk megismerkedni velük, így tudnak ők is megismerni bennünket. Ja, úgyhogy izgalmas, izgalmas. Lehet, hogy hülyén hangzik, hogy miért kell két istentisztelet, hogy még több hely. miért kell ezekről beszélni, Balú, mikor még ez a terem sincs telve, igazából még férünk, tehát nincs még telve. Azért, mert ez a gyülekezet. Ez a gyülekezet, amit Jézus alapított. Amin a pokol erői sem fognak diadalmat aratni. És ez a mi gyülekezetünk. Ha gyülekezet tulajdonosa vagy, akkor azt mondod, hogy ez az én gyülekezetem. Itt tulajdonos vagyok. És láthatjuk azt majd, hogy emberek csatlakozni fognak. Mert szükségük van az evangéliumra, és emberek úgy fognak dönteni, hogy én hozzájuk akarok tartozni. Mert szeretnek. És ez az egész ez a hihetetlen, fantasztikus dologhoz kapcsolódik, hogy szeressétek egymást. Hogy ahol szeretik egymást, ahhoz csatlakozni akarnak emberek. És a szeretni egymást, az nem azt jelenti, hogy mondjuk egymásnak, vagy tudjuk egymásról, hogy szeretjük egymást, mert a szeretet az tettekben nyilvánul meg. Oké, mert szeretni lehetsz, vagy adni lehetsz szeretet nélkül. Érted ezt? Adni lehetsz szeretet nélkül, de szeretni adás nélkül nem lehet. Az nem szeretet, hogyha nincs adás. Tehát amikor tettekben nyilvánul meg a szeretet. És ahol ez van, ahhoz csatlakozni akarnak. Oké? Okay. Úgy szeretné, hogy Jézus szeretett minket. Ja. Úgyhogy ha majd ott ülök, azt kávézok a következő miniszterelnökkel, akkor azt mondom, hogy ne aggódj, Csongrád megyér, rendben vagyunk. Foglalkozz a másik 18 megyével. Itt vannak bázisok, gyülekezetek. Történnek változások emberek életében. Nem kell aggódni. Megszálltuk Csongrád megyét az evangéliummal. És nem állunk meg Csongrád megye határánál. Yeah. Úgyhogy Jézus fantasztikus dolgokat tud művelni közöttünk. És ezen keresztül, tehát rajtunk keresztül majd. A második dolog, amit mondanék, ami újdonsült miniszterelnökünknek majd, ha bár ez még 3 év múlva lesz, addig is készülök erre a beszélgetésre. Azt mondanám, hogy tedd rendbe a gazdaságot. Tedd rendbe a gazdaságot. Oké, mert már az első osztályban megtanultuk azt, hogy nem költhetsz el többet, mint amennyit keresel. Tudod, ha valami 10.000 forintba kerül, és nekem 5.000 forintom van, akkor mit kell csináljak? Valahonnan lopnom kell. Ha mindenképpen el akarják költeni, ha mindenképpen azt a 10.000 forintos dolgot meg akarják venni. Oké, ez a gazdaságban úgy néz ki, hogy újabb adók, vagy magánnyugdíjpénzterelvétele, tehát valahonnan el kell venni, hogy ki lehessen azt fizetni, amire nincs pénz. És ez visz, ez az egyszerű elv visz országokat, nemzeteket csődbe. És gazdaságilag szorult helyzetbe. Oké, de nem is ezen szinten akarok erről beszélni, hanem valami más dolgot akarok ebbe behozni, és ez fontos. Én olyan 13-14 éves korom óta dolgozok, de lehet, hogy már korábban már fogalmam sincs, mert Budapesten, a belvárosban laktunk, és ott apukám közös képviselő volt egy ilyen 60-70 lakás nagy belvárosi házban, és akkor az öcsémmel csináltuk a takarítást. Takarítottuk a házat, fölmostuk, kukáztunk, mostuk a kukákat, mit tudom én, ami volt. És marhára örültünk, amikor megkaptuk a fizetésünket, főleg az első fizetést. Dolgoztam, és fizetést kaptam, tök jó volt. Haverjaim meg csak kértek otthon, és kaptak, nekem meg dolgoznom kellett érte. De sokkal nagyobb értéke volt számomra, mert ja, tehát, ahogy náluk elment pillanatok alatt, nálam is, de nem pillanatok alatt. öcsém meg jó spóroló volt. Ja. Na, úgyhogy tehát büszke voltam arra, hogy van fizetésem. Nem volt sok, de jó volt. Jó volt. Aztán tehát fontos az, hogy az ember dolgozzon. Legyen munkája. A gazdasági helyzetet én tehát sok ötletem nincsen, hogy hogyan lehetne rendbehozni. Ez nem az én tisztem, meg nem az én tehát nincsenek képességem, mert hogyan lehetne megoldani a gazdasági helyzetet Magyarországon. Nem vagyok elég okos ehhez. De azért egy dolgot úgy gondolok, hogy talán segítene, hogyha több munkahely lenne. Tehát szerintem több munkahelyre szükség van. Az fantasztikus lenne, ha több munkahelyet teremtenének. És nem közmunkát, hanem rendes munkahelyet. Termelő munkahelyet. Na, de hogy sokan mondják, hogy a magyarok lusták. Én szerintem nem. Szerintem nem lusták. De amiről inkább itt többet beszélnék, az a munka dolog, a munka területe. Tehát, hogyha Krisztus követők vagyunk, fontos számunkra a munka. Tehát dolgozni. Munka. Pál apostol mondja Timóteusnak, az ő szellemi fiának. 1 Timóteus 5.8-ban. Ha egy hívő mégsem gondoskodik a rokonairól, különösen pedig a saját családjáról, akkor valójában megtagadta a hitet, és rosszabb még a hitetlennél is. Oké, tehát azt mondja, hogy rosszabb annál, mint aki a pokolba megy, ha valaki nem dolgozik. És most oké, ne érezd rosszul magad, ha most rúgtak ki, ne érezd rosszul magad, ha valamiért most még nincs munkád, akkor érezd rosszul magad, ha szereted a munkát elkerülni. Akkor érezd rosszul magad nyugodtan. De többiek, hogy valami nem jött össze, az rendben van. Tehát ilyen van, főleg a mai világban. Ma már nincsenek 40 éves állások, mint apám idejében. 15 évesen kezdte az Afitnál, és onnan ment nyugdíjba. Sok csillagot kapott, ilyen munkaérdemlennek, mit tudom én. Már van itt, aki kapott most nem olyan régiet. Gábor, megtisztelték. Ja. Leledzik még ilyen állás. Manapság, de ritkán van. Tehát sokkal sűrűbben váltanak emberek munkát, mert változnak is. Tehát csődbe mennek cégek, átváltoznak. Sok minden van manapság. Na, de hogy tehát amiről beszélek, ez a lustaság. Amikor valaki nem akar dolgozni. Mert azt mondja Pál apostol, azt mondja Jézus, hogy Krisztus követő, ha követsz engem, a munka az fontos. Mert ha nem, tehát ha nem gondoskodsz a rokonaidról, a családodról, a saját családodról, akkor megtagadtad a hitet. Az olyan, mint hogyha tehát rosszabb még a hitetlenné is. Tehát ez durva, durva, durva. Tehát azt mondom, hogy kellene több lehetőség a munkára. Tehát ez egy kérés lenne mondjuk a miniszterelnöktől, hogy jó lenne. Szuper dolog egyébként a szociális segély, de erre azt mondom, hogy szuper is, meg nem szuper is. Tehát jó is, hogy van, meg nem jó is, hogy van. Abból a szempontból jó, tehát a szociális segélyek azok azért jók, mert hasznosak átmenetileg. Az átmenetek miatt fontos. De amikor valaki erre alapozza az életét, a szociális segélyekre, az a lustaság. Az a munkának a kerülése. De egy Krisztus követő nem lehet munka kerülő. Nem lehet. Csak egy bibliai példa a szociális segélyre. Izraelnek Isten szociális segélyt juttatott a pusztában. Mikor kijöttek Egyiptomból, és még nem mentek be az ígéret földjére. Mannát kaptak minden nap. Nem kellett megdolgozni érte, lehullott. Azért annyit kellett csinálni, mert a sátraikba nem hullott be, tehát kanyarba nem hullott, hogy bemenjen a szájukba. Tehát azért ki kellett jönni a sátorból összeszedni az aznapit. Oké, tehát már ebbe is volt azért egy kis munka. És, de csak időlegesen szólt. Amikor bementek az ígéret földjére 40 év után, onnantól kezdve azt mondta, hogy én gondoskodni fogok rólatok. Megkaptuk minden lehetőséget, egy dolgot csinálni kell, melózni kell. De dolgozni kell. De a lehetőség az ott lesz. Tehát gondoskodom rólatok, de dolgoznatok kell. Oké, tehát 3 Mózes 19 azt mondja, ott van, amikor a termését learatod, a földet sarkán és a szélén, mindig hagyd meg egy keveset belőle, és az elhullott kalászokat se szedd össze, szőlős kertetből se szüretelj le minden termést az utolsó szemig, és ami elhullik, ne gyűjtsd össze, hanem hagyd ott a szegényeknek és a jövevényeknek. Én vagyok az örökkévaló istenetek. Oké, tehát azt mondja, amikor leszüreteled a terményeidet, akkor hagyj egy kicsit, mert vannak olyan emberek, akiknek rosszabb a soruk. Akiknek nincs. Akik szükségben vannak. Hagyjussanak hozzá. Ne szedd össze az egészet. Hagyjussanak hozzá. De nem azt mondja, hogy tedd bele egy dobozba, és vidd oda neki, hanem hagyd ott, hogy ők kijönnek, és dolgoznak. Tehát ők is, mintha szüretelnének, felszedik azt. Tehát ott van Isten szívén a gondoskodás, és gondoskodik is, de azt mondja, hogy tenned is kell érte. Tenned is kell érte. Tehát dolgozz. Dolgozz. Úgyhogy azt mondom, hogy a keresztényeknek, vagyis a Krisztus követőknek kéne a legjobb munkamorállal rendelkeznie. Neki kéne a legdolgosabb embereknek lenni a munkahelyükön. Tehát, hogyha keresztény üzlete van valakinek, akkor nem azt kéne hirdetni, hogy ez egy keresztény vállalkozás. Mert legtöbb esetben csak beégetik a keresztényeket. Nem. Nem. Legyen az a legjobb vállalkozás a világon. És akkor megkérdezik, hogy mi a titkod? Jesus. Jézus. Jézus. Jézus tanít, hogy keményen dolgozza. Ja, tehát munkamorál. Főnököd azt mondja, figyelj már. Ilyenek kellenek, mint te még. Ismersz ilyeneket? Ez a munkamorál. Ilyeneket föl akarok venni. Keményen dolgozol, 110%-on, és megbízható vagy. Hát ilyen munkaerő kell nekem. Hozzá még ilyeneket, légy szíves. Na ez a munkamorál, amikor rólunk ez jut eszébe a főnökünknek. Tehát nem az, hogy 10 perce hamarabb megyek, és 10 perce később jövök, nem pedig, mondom, tűzőgép, táskámba, meg fénymásoló papír, meg gémkapocs otthon a gyerekeknek, meg mit tudom én, ami van. Tehát, ja. Tehát tanuló kérdezi. Ateista az egyik tanárom. Hogyan tudnám rábírni arra, tehát professzor, hogyan tudnám rábírni arra, hogy legalább meghallgasson? Hát, mit mondjak? Figyelj, anyukám, vitát nem fogsz nyerni vele. Tehát nap mint nap keresztényeket vág zsebre az érveivel. Tehát, tudod, mit csinálj? Legyél te a legjobb tanuló az osztályba. Tehát legyél te, aki minden házi feladatot időbe beadsz, tökéletesen megcsinálod, többet csinálsz, mint amit kér. Legyél te a legjobb tanuló, és bizonyíts. És ez nem azért, mert valami elismerést akarunk kicsikarni, hanem azért, aki ott van bennünk. Mert Krisztus az életünk. Oké, tehát maximum. Kolossé 3, 23, 24, 25. Pál apostol ezt írta Kolossébeli gyülekezetnek. Azt mondja, minden munkátokat szívvel, lélekkel végezzétek. Minden munkátokat szívvel, lélekkel végezzétek. Mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoztok. Jusson eszetekbe, hogy a munkátok igazi jutalmát nem emberektől, hanem magától az Úrtól kapjátok majd. Oké, tehát az igazi jutalmat nem az emberektől fogjátok kapni, hanem az Úrtól. Mennyei örökséget ad nektek, hiszen valójában a Krisztust, az Urat szolgáljátok. Ha pedig valaki, és itt a keresztényekről beszél, tehát ez a valaki, ez a Krisztus követő, igazságtalanul cselekszik, tehát linkel, oké, tehát linkóci, azt kapja vissza, amit megérdemel. Akárki legyen is. Mert Isten nem személyválogató. Tehát ha egy keresztény, egy Krisztus követő linkel, és lusta, és munkakerülő, akkor azt fogja kapni, amit megérdemel. Ezt mondja. Tehát azt mondja, hogy ezt meg fogja tenni a Krisztus követővel is. Nem csak a nem hívővel. Ja, és egyébként marha könnyű a kormányunknak a gazdasági munkáját becsmérelni, majdnem fikázni mondtam, de azt nem mondom, szídni, de azt tudod, az egyre jó, hogy eddig nem foglalkozol a saját portáddal. Tehát jó mindig a másikéről beszélni, vagy a kormány hibáiról, mert addig nem kell a szememet a sajátomon tartani. Két, ez a második gondolat, amit mondanék. Harmadik, amit szeretnék megosztani vele, az az, hogy kérlek, védd meg a meg nem születettek jogait. Kérlek, védd meg a meg nem születettek jogait. Világban ez az abortusz. Vagy durván megfogalmazásban gyerekek megölése. Tehát a világban ez egy politikai dolog. De ez én azt gondolom, hogy nem politikai dolognak kellene, hanem evangéliumnak. Amikor Isten evangéliuma örömhíre, jóhíre belép az ember szívébe, elkezd másképp gondolkodni. Akár egy életről. Ja, a lehetőségeiről. Úgyhogy számomra ez egy evangéliumi kérdés. Jó pár hete Kata valamint kiakadt a Facebookon abortusszal kapcsolatosan, és csak úgy kiírta a véleményét erről. És persze egyből valaki ráugrott, ugye ez így szokott menni a Facebookon, egyből ráugrott, és elkezdte magyarázni, hogy de hát mindenkinek, minden nőnek joga van azt tenni a benne lévő élettel, amit akar. Bekapcsolódtam a beszélgetésbe. Én azt gondolom, hogy tisztelettudó voltam, és normális voltam, tehát nem sablonszövegeket nyomattam, hanem próbáltam akár információkat, vagy adatokkal is segíteni a véleményét ennek a hozzászólónak, de volt sok egyébként. De tudod, ezen gondolkodtam, mindjárt visszatérek ez a Facebook beszélgetéshez, tehát, hogy manapság félünk. Félünk itt a menekült áradattól, hogy mi lesz itt Európában. Hogy majd itt is lesznek majd lefejezések, meg mit tudom én, hogyha beengedjük ezeket a muzulmán embereket. Mindeközben ebben az évben 36 ezer gyermeket ölt meg a magyar. Saját magyart. Saját népében. Mert azt gondolja, hogy ha ott van bent, akkor az rendben van. Ez egyébként ez egy jó adat, mármint statisztikailag, mert 1969-ben több mint 200 ezer volt évente az abortusz. Azóta csökken. Na most... Tehát gondolj bele, tehát évente egy nemzedéket megölünk. Ja. Na, de csak nem akarom, hogy rosszul érezd magad túlságosan. Tehát ha úgy ülsz itt, vagy úgy hallgatod a dolgokat, hogy volt, akkor látsz, hogy nagy teher van a szíveden. És lehet, hogy nem bírod megbocsátani. Mert most már érzed az élet súlyát. Lehet, hogy ez ebben az évben történt. Lehet, hogy 2 éve, lehet, hogy 5 éve, lehet, hogy 20 éve, lehet, hogy 30 éve. Vagy lehet, hogy egy olyan férfi van közöttünk, aki ezt pénzzel támogatta. Vagy ő lökte a feleségét, vagy a barátnőjét valamikor régen. A felé, hogy vetessük el. Ha ebben a cipőben vagy, azt szeretném mondani, hogy Krisztusban meg van bocsátva. Teljesen. Tehát ne bántsd magad miatta. Mert Krisztus sem bánt miatta. Ő pontosan ezért is meghalt a kereszten 2000 évvel ezelőtt. Sőt, annyira szeret, hogy ő már tudta, már akkor tudta, hogy te, amikor ami megszületsz, meg fogod tenni, és mégis úgy csinálta a dolgot, hogy megszüles. Mert terve van az életedre. Mert szeret téged, és törődik veled. Úgyhogy teljes megbocsátást kaptál. Teljes megbocsátást. A Krisztusi az életed, teljes megbocsátásod van. Teljes megbocsátásod van. Oké, tehát amit erről beszélek, az nem azért van, hogy károsztasd magad. Egyáltalán nem azért. Azt szeretném, hogyha megértenéd, hogy Krisztus megbocsátott. Köszönöm. Rendben vagyok. Köszönöm. Hozzá van megszokva az arcbőrömhez, pár könycsephez. Tehát Krisztusban teljes megbocsátásod van. Ja, ő tudott róla. Tudott róla, hogy lesz, és mégis megteremtett. És megelőzte. Megelőzte egy keresztre feszítéssel. Ennek a rossz dolognak a következményét. Ja, úgyhogy szeret téged, és tere van veled. Úgyhogy ugyanígy, tehát hogyha bármilyen dolog van az életedben, amit bánsz, és szörnyű dolgot tettél, vagy tettek veled, figyelj, nem kell, hogy a múltad a jövődben legyen. A múltad el van felejtve. El van felejtve teljesen. Tehát Krisztusban teljesen meg vagy bocsátva. De mindezek ellenére én azért kérném a miniszterelnököt, hogy védje meg ezeknek az életeknek, ezeknek a gyerekeknek a jogait. Mert van jók az élethez. Csak hogy kézzelfoghatóbb legyen, bár nem ismeritek őket, de itt van egy asszony, aki már késői 30-as éveiben volt. Tudjátok, minél tovább vár valaki, annál kockázatosabb szülés. Dohányzik napi 2 dobozza. A férje fizikailag bántalmazza. Nincs érettségie. Egy gyári munkás. És rájön, hogy terhes. Tudod, közünk hányan mondanánk azt, hogy na, ebben az esetben rendben van. Hányan mondanánk azt, hogy jó, tudod, ez a gyerek szegénységre fog születni, őt is verni fogja az apja. Tudod, vetesd el, menj abortuszra. Sokan ezért, sőt, kevesebb bajért, már azt mondják. De ha ez a hölgy megtette volna, akkor egy számomra nagyon fontos pásztor ma nem élne. És nem lenne szolgálat emberek felé. És rengetegen nem ismernék meg Jézust. hogyha megtette volna az anyukája. Vagy itt van egy másik. 14 éves lány, összejön egy 18 évesre, egy éjszakás kaland, kihasználja a 18 éves, a 14 évest. Kiderül, hogy terhes lesz. Vagy hogy terhes, kiderül. Soha többet nem látja a fiút, és a szülei meg erőlteti az abortuszt. És a lány úgy dönt 14 évesen, hogy nem. És lehet, hogy mi is azt mondanánk, 14 évesen, most milyen jövője lesz nekünk gyereknek. Tönkre megy a lánynak is az élete. Ja, de hogyha... Tehát ha ennek az lánynak abortusza lett volna, egy szintén egy másik lelkipásztornak, akin keresztül szintén sokan megismertek Jézus, és gyönyörű családja van. Szintén nem született volna meg. Tehát teljesen másképp gondolkodunk ezekről a dolgokról, amikor vannak húsvér emberek a sztoriba. Ja, úgyhogy ez az élet. Kérem szépen, ez az élet. Úgyhogy ez a vita ott a Facebookon, hogy joga van a nőnek eldönteni, azt írtam, hogy ne. Ilyen nincs. Akkor öld meg azt a gyereket, aki épp ott ül az öletbe. Ja, akkor öld meg azt. Hát, ez. Figyelj, 10 centire van csak egyik a másiktól. Ott ül az öletbe, és itt belül meg a másik. Mi a különbség? Az, hogy kívül van, vagy belül? Itt már joga van, itt már nincs. És oké, hogy lehet, hogy a törvény megadja, hogy meddig ezt meg lehet csinálni. De azért mondom, hogy ez egy evangéliumi ügy. Nem politikai ügy. Ez evangélium. Az életnek az értéke. Ez Krisztus életének az értéke. Ja, úgyhogy 5 Mózes 30, 19. vers azt mondja, tanúm az ég és a föld, ezt mondja Isten, hogy én elétek tártam a választást, élet és halál, áldás és átok között. Válasszátok át az életet, hogy sokáig élhessetek ti is, meg utódaitok is. Kérted, ott van benne az utódait. Választ, előtted van az élet, előtted van a halál. De Isten azt mondja, én megmondom, hogy melyiket választ. Mert tudom, hogy ez lesz jó neked. Válasz az életet. Miért? Azért, hogy sokáig élhess te is, meg az utódaid is. Ja, úgyhogy szerintem, és bátorítsuk ezt a környezetünkben, hogyha kapcsolódunk olyan emberekhez, akik ezen gondolkodnak. Az adoptálás, az sokkal jobb, mint az abortálás. Az örökbeadás, az sokkal jobb, mint a megölés. Oké, ez a harmadik. Negyedik. Kedves miniszterelnök, kérlek, védd meg a vallásszabadságunkat. Védd meg. Tudod, az ember kint jár a Szeged utcáin, találkozik Jehova tanúival, azok még be is csöngetnek, mormonokkal, azok is becsöngetnek. Én, ha beszélgetek velük, nem szoktam ma már szívózni, meg kiborítani őket direkt. Nem veszekedem velük, nem verekszem velük, nem gyűlölködöm. Nem, semmi ilyesmi. Tehát vannak országok, ahol egyébként ezt nem tehetnénk meg. Tehát az, hogy bárki szabadon beszélhet a vallásáról. Tehát ha nem az van, amit az országban van, akkor akár még le is lövik. Tehát vannak ilyen országok. Itt nálunk, hála Istennek, vallásszabadság van. És ez fantasztikus. Tényleg fantasztikus. De. A vallásszabadság az azt is jelenti, hogy nekünk is szabadságot kell adnunk másoknak. Hogy azt hisznek, amit akarnak. Nem az, hogy ők tiszteljék a miénket, hanem akkor nekünk is tisztelni kell az övékét. Nem lehetünk tiszteletlenek velük. Nem kategorizálhatjuk be őket lejjebb, mint mi. Értitek ezt? Ezért akasztanak ki engem ezek a hívő Facebook betyárok, akik hőzöngenek a menekültek miatt. És hívők. Én értem a félelmeket, meg minden, de tudod, ezen van, hogy majd jön a muzulmán horda, és le fognak igázni bennünket, és ránk erőltetik a vallásukat majd, és itt mecsetek lesznek meg, mit, mindent megváltoztatnak. És itt merül fel bennem a kérdés ezekben a fantasztikus keresztényekben, akik ezeket megosztják. És tényleg meglepődöm, hogy kik osztják ezt meg az én ismerőseim közül, hogy nagyobb hitük van az ő vallásukban, ami a gonosztól származik, mint a saját vallásukban, ahol egy élő Jézus Krisztus van. Érted a dilemmámat? Hogy hát könyörgöm, ha szeretjük egymást, és emberek itt akarnak lenni, akkor építhetnek ide nekem 20 mecsetet is. De ők fognak ide átjönni hozzánk. Nem mi oda. Nekünk van egy élő Istenünk, nem nekik. De ez a helyzet, hogy ezeknek a keresztényeknek ekkora Istenünk van. Ők messziről nem ismerik az élő Jézust. Nem jelent számukra semmit az üres sír. A legnagyobb csoda a világ történelemben. Én nem hiszem azt, amit ők hisznek, de azt kérném, hogy védje meg a vallásszabadságot. Miniszterelnök. Mert például azt nagyban befolyásolja az, amit hiszünk, például azt. Tehát a vallásszabadság ad szabadságot nekünk arra, hogy például azt higgyük a házasságról, hogy ez férfi és nő között köttetik. Oké? Ez manapság már nagyon fontos. És ez már megkérdőjelezett dolog. Tehát amikor nyáron Amerikában voltam, akkor iktatták be azért, hogy most már hivatalosan össze lehet adni a Pistit a Józsival. Vagy a Marit a Julival. És kötelezik az egyházakat, hogy adják össze. Annyira, hogy megbüntetik őket, ha nem adják össze. Persze megvan a jogi mód arra, hogy hogyan kerüljék ki ezt, és meg is fogják csinálni az egyházak, de itt ma még itt nem tartunk, de Európa már szárnya lefelé. És egyébként pont ez a kormány, amelyik most van, ezért harcol, hogy ez ne így legyen. Tehát ők még hisznek a férfi és nő házasságában. De hogy tudod, Isten definiálta a házasságot. Férfi és nő között van. Rögtön a Bibliánk elején, 1 Mózes 2-ben le van írva. Férfi és nő, és ezt hisszük. És hogyha van vallásszabadság, akkor megvan a szabadságunk rá, hogy ezt higgyük, és így ezt gyakoroljuk. Lehet, hogy van, aki másképp gondolja, de mivel vallásszabadság van, ők is úgy csinálják, ahogy akarják, de ha vallásszabadság van, akkor megtehetjük. Szabadon ezt. Élhetünk ezzel a szabadságunkkal. Érted ezt? Na most, hogyha... Tehát mindegy, mit mond a törvény, a Biblia egy magasabb fokon áll, ezt mondják Amerikában. És küzdenek ez ellen a törvény ellen, amit beiktattak. És harcolnak ellen. De ha másképp hisz valaki, vagy úgy vagy itt, hogy mást hiszel, mint mondjuk én, számomra ez teljesen rendben van. Tehát nem utállak miatta, ha más a hitet. Vagy nincs ilyen, hogy türelmi idő, hogy jó, azért adok 3 hónapot, hogy meggondold magad, és úgy higgy, ahogy én. Addig kedves vagyok. De ha lejár a 3 hónap. Nem. Tehát, tiszteletben tartjuk. Abszolút tiszteletben tartjuk. És tudod, ha vallásilag, vagy politikailag másképp gondolkodunk, ugyanez. Nem utálhatjuk egymást. Nem állhat közénk. Mert Krisztusban szabadságunk van. Azt gondolni, és ja, amit. Tehát gyülekezetekben megborulnak az emberek, hogy választás idején. olyan szakadások tudnak lenni, és viták testvér-testvér között, akik egymással tűzön-vízen mentek át az előző 3 évbe. Jön a 4. év, és indul a kampányidőszak, meg minden, és a választás, és egyszerűen egymás nyakának esnek. Nem. Tehát ez nem helyes, és nem jó. Tehát fogadjuk el egymást. Fogadjuk el egymást. Oké. Tehát jogom van ahhoz, hogy azt mondjam, amit én hiszek. Ez a vallásszabadság. Tehát jogom van mondani. Úgy, hogy ott van egy másik csoport, aki teljesen másképp hisz, és az igazi vallásszabadság az az, hogy és egy harmadik fél, vagy ők nem vádolhatnak meg azzal, hogy én sziklaszirálon kiállok, hogy a házasság az férfi és nő között van, és azok, akik abban hisznek, hogy férfi és férfi, meg nő és nő között is lehet. Tehát a vallásszabadság az az, hogy ők nem vádolhatnak engem jogosan azzal, hogy én azzal, hogy ezt hirdetem, ez egy gyűlöletet keltek irántuk. Ez az igazi vallásszabadság, ez az igazi szabadság. De Jézus ezért harcolt, ezért a szabadságért. És legyünk mi is. Adjunk ilyen szabadságot egymásnak és embereknek, akik még nem találkoztak Jézussal. A másik oldal ennek pedig tehát tök égő, hogy amikor tehát Amerikába bejött ez a dolog, nagy hír lett ez Európában is, és ahogy bár inkább azok a kapcsolataim, akik amerikaiak, tehát égő volt azt látni, hogy a keresztények hogyan reagáltak erre a törvényre, amit ott hoztak ez a homoszexuálisok és leszbikusoknak a házassága is, hogy ezt muszáj, hogy össze kell adni őket. Nem lehet visszautasítani. Tehát elfogadott ugyanúgy, mint a férfi és nő közötti házasság. Tudod, és keresztény oldalak, hogy reagáltak ezekre. Tehát szörnyű volt látni. Tehát gyűlölet jött ki belőlük. Gyűlölet. Emberek felé, vagy azok felé, a csoportok felé. És tudod, még az is szóba került, hogy na hát akkor most már tényleg itt van a világ vége, már sarkon van, már tudod, ebbe az évbe, vagy jövőre, már ilyenek vannak, meg minden, akkor hogy már vége lesz a világnak. Ami egyébként, ha igaz, az tök jó. Mert nekünk van egy biztos helyünk. Tehát akik Krisztusban vannak, szuper helyünk van, én készen állok lelépni. A világ vége van. Tehát rendben vagyok, nekem ez rendben van. Egy dolog miatt fájna a szívem, hogy rengeteg elveszett ember van kint még, akik még nem állnak készen a világ végére. És van egy küldetésünk feléjük. Úgyhogy azért még várjuk azzal, de ha kell menni, akkor megyünk, tudod. De jó lenne, hogyha jönnének még többen velünk. Egyébként annyiszor van világvége, mint ezt is megnéztem a Wikipédiában. Az elmúlt 2000 évben 200-szor volt már világ vége. Mindig valaki megjósolt előre 10 évre, vagy... Képzeljétek el, valami ilyen is van, a táblázatban az utolsó, az valami 60 ezerbe, vagy 50 ezerbe lesz a világ vége, nem tudom, ezt valami tudós kiszámolta. De aztán, de a nagy része az mind ilyen valamilyen vallási vezető volt. Volt köztük keresztény, meg mit tudom én, mindenféle hindú, vagy akármi. Tehát, vagy 200-szor megjósolták már az elmúlt 2000 évben, hogy na majd most lesz a világ vége. Vagy ekkor, meg ekkor lesz a világ vége, és még egyszer se jött be. De egy dolog, ami engem feltüzel, hogy mindegy, hogy mikor van. Az a Jézus, akiben hiszünk, és akivel kapcsolatban állunk, őt nem tették vissza a sírba. Ő fel van támadva. Ezt jó megmondtam, mi? Jó megoszontam. Ő feltámadt. Feltámadt. Nincs a sírba. És ő hatalmasabb mindennél és mindenkinél. Még mindig övé minden hatalom a mennyen és a földön. Ezt senki nem tudja befolyásolni, csak ő. Oké? Ő még mindig mindenki felett áll. Mindegy, hogy az milyen cetung, Mao, vagy milyen Stalin, vagy milyen Hitler, vagy milyen korabeli vezető, politikai vezető, diktatúra vezető, tök mindegy, hogy milyen, vagy milyen rezsim, tök mindegy. Minden hatalom a mennyen és a földön, az Jézus kezébe van. És lehet, hogy egyre sötétebb van, hölgyeim és uraim, lehet, hogy egyre sötétebb van. De ezt tudjátok, mit jelent? Az, hogy a mi világosságunk még világosabban tud ragyogni ebben. És ezt kell meglássuk. Nem károgni, hogy milyen sötétség van, hanem azon kell fáradoznunk, hogy ez a világosság az világítson a sötétségben. És minél sötétebben, annál jobban fog világítani. Oké, tehát ő hatalmon és mindent az irányítása alatt tart. A káosz közepén ő uralja a helyzetet. Értem itt a világot, és értem itt a te világodat, a te életedet. Ahol lehet, hogy káosz van, de ő uralja a helyzetet. Ahogy te felfogod, az lehet, hogy káosz, ahogy ő fogja fel, ő uralja a helyzetet. 2 Korintus 5:17. Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett. Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett. Figyeljetek, itt Európában az egyik legnagyobb tragédia az, egy keresztény múltú földrészről beszélünk. Reformáció és minden. Tehát a bölcsőnk az a kereszténység. És egyszerűen, tudod, a legnagyobb tragédia az, hogy ezzel a szellemi múlttal emberek nem szabadulnak meg Krisztus által. Figyeljetek, már csak a mi gyülekezeti hálózatunkban, a Greater Grace World Outreach-ben, az a nagyobb kegyelem világ evangelizáció, ha ott voltál, Pásztor Scheller mondta, hogy 600, majdnem 700 gyülekezetünk van világszerte. Figyeljetek, az európaiak alig növekednek. Sőt, az európai gyülekezetek stagnálnak. Van néhány ébredés, de nagyrészt stagnálnak. Tehát van egy szellemi teher, egy szellemi vakság itt Európában, és ez tragédia számomra. Tragédia, hogy itt vagyunk egy keresztény múltú Európában, és nem lesznek emberek szellemileg szabadok. És ez azért van, mert nem találkoztak még Jézussal. Mert a szellemi szabadság az onnan jön, hogy találkozom Jézussal. Mert egyedül Jézus Krisztus képes megváltoztatni az életet. Nem egy program, nem egy viselkedés, amit megtanulok, vagy megtanítanak nekem, hanem csak Krisztus képes megváltoztatni az életem. És ezért vagyunk, és ezért leszünk elkötelezettek abban, hogy az evangéliumot kivigyük ezek közül a falak közül. Rajtatok keresztül, akikkel kapcsolódtok, és akár ilyen dolgokon keresztül, mint ami most a hétvégén volt. Ja. Oké, és az utolsó dolog, amit mondanék neki, az az, hogy imádkozom érted. Csak vezess. Imádkozom érted, csak vezess. Van néhány dolog, vagy foglalkozás, amit nem csinálnék. Az egyik az oroszlán idomár. Nem raknám bele a fejemet a szájába. De sok háznak pucoltam már az ablakát, de van néhány olyan ház Pesten, ilyen jó magas, ilyen 50-60 emeletes, milyen tiszta üveg, és amikor látod, hogy megy ez a kis kocsika kívül, ott állnak, és akkor eresztik le, és akkor pucolják az ablakot. Hát, azt a munkát nem vállalnám el. Tehát alpinista nem lennék, az biztos. Vagy ezen is gondolkodtam, mostanában sokat vezetünk, megyünk autóval sokat, de például kamionsofőr nem lennék, sokat látok kamionsofőr, az se lennék. Tehát ennyi hülyét az úton, tehát ezt éjjel-nappal lesz valahogy elviselni, tudod miért, ott van egy kis Fordka, megrántod, lelökted, tudod, szólnak, lelökted azt a Fordkát. Azt hittem, hogy valami szúnyog. Tehát mindegy, tehát ja, vannak dolgok az utakon rendesen. Nem lennék az, aki minden nap ezt kéne kezelje, mert nem biztos, hogy tudnám. Aztán nem lennék miniszterelnök se. Bár nem mondom azt, hogy nem játszottam el a gondolatot, mi lenne, ha én lennék a miniszterelnök. De fél perc alatt elhesegettem a dolgot. Nem. Tehát, így is kritika éri az embert, hogy itt ilyeneket beszél. Nem mondja, ha az ember még elolvadna az internet. Ha én lennék. Ja, úgyhogy, érted, a miniszterelnök minden mozdulata politizálva van, tehát. Orbán Viktor elment WC-re. 3 percig volt WC-n. Ez azt jelenti, hogy 3 perc alatt ezt és ezt tudja csinálni, meg azt és azt tudja csinálni, és ez a titkos illuminátusoknak egy titkos 3 perces WC-zé. Minden, tehát mindent ráfaragnak. Ja, tehát... Következő kijelentésem az elég erős, de én komolyan gondolom, az elmúlt 70 évben Magyarországnak nem volt jó és megfelelő vezetősége. Tehát az elmúlt 70 évben nem volt se jó, se megfelelő politikai vezetősége Magyarországnak. Miért? Azért, mert a politikusok és a mai politika az... a közvéleménynek a megszállottja. Hogy mit gondolnak róluk. És egyfolytában ezen dolgoznak. Hogy olyan dolgokat csináljanak, hogy jó véleménnyel legyenek róluk a következő szavazáson. Nem, azért, nem az motiválja őket, hogy jó legyen azoknak, akik őket megbízták, és felelősek értük, mert ők a vezetők, hanem a közvéleménynek a megszállottjai. Tehát mindent a jó hírért tesznek. Úgyhogy pont ezért. Miniszterelnök úr, imádkozom érted, hogy vezess. Ne a közvéleményt próbáld befolyásolni, hanem vezess. Vezess minket. Lehet, hogy nem értek egyet dolgokkal, amit csinálsz, de vezess. Tehát vezess. Szenvedélyesen vezess. Mint akinek ez a hivatása. Dániel 4.32. Figyelj, Dániel könyve, 4. fejezet, 32. vers, azt mondja, a felséges Isten uralkodik minden emberi királyság fölött. És az uralmat annak adja, akinek akarja. Tehát ha bárhol, bárki van uralmon, az azért van uralmon, mert Isten adta neki az uralmat. És a hatalmat. Mindegy, hogy az bal, vagy jobb, vagy narancs, vagy piros, vagy zöld, vagy sárga, vagy mit tudom én milyen színű, tök mindegy. Isten adta neki. És ez azt jelenti, hogy ha valakinek adott Isten egy pozíciót egy vezetésben, egy ország vezetésében, akkor Isten számon fogja ezt kérni rajta. Hogy vezette, vagy magával foglalkozott-e. Nem lennék a helyükben. Kétet. Nem is akarom a helyüket. Tehát ez biztos, nem akarom. De imádkozni fogok értük. Oké? És figyeljetek, erről kell beszéljünk. Nem minden alkalommal, de kell beszéljünk. Sőt, kimondhatjuk a jelenlegi miniszterelnöknek a nevét is. A miniszterelnökünk, tehát Orbán Viktor, azzal, hogy kimondjuk a nevét, nem foglalunk állást. De az írás mit mond? Azt mondja, hogy imádkozzunk a vezetőinkért. Mindegy, hogy ez hova tartozik. Ők a vezetőink. Most ők visszaélnek vele, nem élnek vissza, azt majd Isten előtt felelni fognak, de a bibliai parancsunk az, és ez nem egy jó tanács Isten részéről, hanem parancs, hogy imádkozz a vezetőidért. Imádkozz a vezetőidért. És tudod, lehet, hogy nem szavaztam rá egyszer sem, amikor lehetőség adódott. Most én magamról beszélek. De attól még Isten azt mondja nekem, hogy imádkozz érte. Úgyhogy imádkozom érte. Ezt tudom tenni. És imádkozni a városunk vezetőjéért, Botka Lászlóért. Vagy a kerületednek a vezetője, vagy a... Tehát imádkozni a vezetőinkért. Ez fontos. Istentől kapott parancsunk, hogy ezekre az emberekért imádkozzunk. Nem azt csinálom, amit ők, de imádkozni imádkozhatok értük. Mert ezt mondja Jézus. Hogy tegyük. Kettőkörünk a 36. 22. vers. Círus perzsa király uralkodásának első évében az örökkévaló felindította a király szellemét. Ez nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Oké, tehát Círus perzsa király uralkodásának első évében. Ez egy totálisan pogány király volt. Totál pogány volt. Nem ismerte Istent, nem ismerte az Ószövetséget, semmit nem ismert. És azt mondja, hogy az örökkévaló, tehát Isten felindította a király szellemét. Ki indította fel az ő szellemét? Isten. Pedig pogány volt. És mégis Isten fel tudta indítani a szívét. Figyeljetek, Isten bárkinek, bármilyen pozícióban fel tudja indítani a szívét. És tudja Isten használni ezeket az embereket az ő céljának. Mindegy, hogy ez az ember ismeri-e Istent, vagy nem ismeri. Itt van a példa. Képes őket használni az a saját dicsőségére. Hogy az ő terve előre menjen. Arra felé menjen, amire ő akarja. És mire indította fel? Hogy egész birodalmában, írásban és szóban hirdessék ki a következő királyi rendeletet. Az örökkévaló ezért azért tette ezt, hogy adott szavát beteljesítse azt az ígéretet, amit Jeremiás próféta által mondott. Ezt mondja, oké? Tehát ezt kellett kihirdetni. Az örökkévaló a menny istene, tehát nem hisz benne. Az örökkévaló a menny istene a föld összes királyságát nekem adta. Ő parancsolta, hogy templomot építsek neki Jeruzsálemben, Júdea városában. Ezért hát, akik közületek az ő népéhez tartoznak, szabadon felmehetnek Jeruzsálembe. Legyen veletek istenetek az örökkévaló. Oké, tehát Isten fogta ezt a pogány királyt, és arra használta, hogy hogy újraépítsék a templomokat. És még finanszírozta is. Isten imádatának a helyét. Nem hívő volt, de mégis használta arra, hogy templomot építsenek, és még a pénzt is, meg minden forrás megadott hozzá. Mert Isten mindenkit képes használni az ő dicsőségére. Mindenkit képes. 1 Timóteus 2, figyelj! És itt van ez a vers Istennek a parancsa, hogy imádkozzunk a vezetőinkért. 1 Timóteus 2, mindenekelőtt tehát arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok és könyörögjetek minden emberért. Járjatok közben és adjatok hálát értük. Imádkozzatok a királyokért és mindazokért, akik hatalmat kaptak. Lehet emiatt vitába szállsz, hogy jó, de hát ők nem olyan miniszterelnökük volt, mint a mi Orbán Viktorunk. Hát figyelj, igazad van, nem olyan volt. Az ő uralkodója írtotta a keresztényeket. Amikor ez íródott. Akkor itt olyan királyok voltak, és hatalmasok voltak, akik ölték a keresztényeket. És azt mondja nekik Isten, hogy imádkozzatok ezekért. Imádkozzatok értük. Miért? Ez folytatja, hogy nyugodt és békés életet élhessünk, teljes Isten félelemmel és tisztességgel. És aztán nézd meg a célt mögötte. Figyelj, nézd meg a célt mögötte. Ez jó dolog, és tetszik Istennek, üdvözítőnknek. Figyelj, ő ugyanis azt akarja, hogy mindenki üdvösségre jusson. Itt van Isten szíve. Azt akar, hogy emberek, akik nem ismerik őt, megismerjék őt. Megint csak idejük adtunk ki. Tehát azt akar, hogy mindenki üdvösségre jusson, és megismerje az igazságot. Úgyhogy azért imádkozunk a kormányunkért, a kormányzásért, azért imádkozunk a vezetőségért, mert közük van az evangéliumhoz. Az evangélium hirdetéséhez. A szabadsághoz, vagy a nem szabadsághoz. Mert nem engedik, akkor is hirdethetjük, azzal csak sokkal jobban előkészítik a szívét azoknak az embereknek, akiket elérünk. A nagyobb megtörtség lesz akár emberek szívében. Tehát minden összefügg az evangéliummal. Nincs szellemi meg világi, csak hogy visszatérjünk a kiindulási ponthoz. Nincs szellemi meg világi. Az egész az Krisztus. Ez minden része az életünknek. Most itt öt területet említettem. Ez lehet, rá lehet fogni, hogy ez világi témák. Nem. Ez az egész Krisztus. És köze van az evangéliumhoz. És ez fontos, hogy legyenek meggyőződéseink e felől. Mert Isten most visszatérve, tehát, hogy használni fogja ezeket az embereket, akik vezetőink, hogy hatással legyenek emberek sorsára. És figyelj, itt van az ötödik vers ebben a részben. Csak egyetlen Isten van, és egyetlen közvetítő Isten és az emberek között. Az ember élet Jézus Krisztus. Tehát itt van az evangélium. Itt van az evangélium. Tehát visszatér az evangéliumhoz. Miért imádkozzunk? Az evangélium miatt. Az evangélium miatt. Az örömhír miatt. Úgyhogy figyeljetek, szabadságuk bárhol, bármikor azért van, mert megharcoltak érte. Oké? Sok szabadságharcunk volt, tanultuk a történelemben, magyarok sokat harcoltak a szabadságért. Volt, hogy sikerült, volt, hogy nem sikerült, többnyire nem sikerült, de azért valamiféle szabadságunk volt, de a szabadság az mindig azáltal jön el, hogy áldozatot hoznak. A szabadságért áldozatot kell hozni. És ez mutat, ez mutatja meg a legnagyobb áldozatot számunkra. Jézus Krisztusnak az áldozathozatalát. Hogy azért lehet teljes szabadságunk, szellemi szabadságunk, fizikai és lelki szabadságunk, mert Jézus meghalt értünk a kereszten. Mert áldozatot hozott értünk. És ő adja az ember számára a legnagyobb szabadságot. És ezért ez az áldozat, amit ő hozott 2000 évvel ezelőtt, ez a legnagyobb áldozat. A legfantasztikusabb áldozat, és a legeredményesebb, és a leghatásosabb áldozat. Jézus Krisztus halála kereszten. És aztán a feltámadása. Oké, úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi atyánk, ezt a fantasztikus tervet az életünkre, amit lehet, hogy részletében mi nem látunk magunk előtt, de te a kezedben tartod, és te a káosz királya vagy, aki uralkodik. És köszönjük, hogy bízhatunk benned. Köszönjük, hogy elküldted a fiadat Jézust. Imádkozom mindannyiunkért, és főleg azokért, Uram, akik még nem ismernek téged, hogy érintsd meg a szívüket. Vagy ha megérintetted a szívüket, akkor ne engedjék el ezt az érintést. Azáltal, hogy kimennek az ajtón, azáltal, hogy visszalépnek abba a környezetbe, életbe, amiben vannak ezeken a falakon kívül. Lehet úgy vagy itt, hogy terhelt a múltad. Sok minden miatt. Főleg lehet az elhangzottak miatt. És nem tudod, hogy hogyan szabadulj meg, és hogyan szabadulj fel. Figyelj, Krisztusban szabadságban. A legnagyobb áldozat. Ez megtörtént. Úgyhogy a legnagyobb szabadság az el van intézve. És ha van valaki, aki még nem tudja, hogyan áll Jézussal, akkor itt a lehetőség, hogy lerendezze ezt. Ha van valaki, aki terhelve van a szívében, lelkében, a múltjával kapcsolatban, bűntudata van, szégyene van, akkor itt az alkalom, hogy lerendezd. Ha van valaki, aki még nem szabad, de szabadulni akar, valamilyen szenvedélytől, valamilyen betegségtől, valamilyen gondolkodástól, akkor itt a lehetőség, hogy lerendezze azt. Krisztus meghalt, érted, hogy szabadságban élj. Szabad életed lehet. Úgyhogy ne menj hazá nélkül. Fogadd el ezt a szabadságot. Lehet valakinek most van szükség az első, most jött rá, hogy először is találkoznia kell Jézussal, akkor te csak mondj neki igent. Mondd azt neki, igen, Jézus, akarlak. Szükségem van rád. Az életem kicsúszott az irányításom alól, én kevés vagyok. Az életem reménytelen nélküled. Úgyhogy köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Légy az én Uram, légy az én Királyom, légy az én megváltom. És vezess engem ebben az életben, ebben az új életben lépésről lépésre. És hogyha ezt megtetted, a szívedben ezt elmondtad, akkor arra kérlek, hogy a száddal ezt valld meg valakinek. Ugye, mert azt mondja, hogy aki szívével hiszi, és szájával megvallja, hogy Jézus a megváltója, akkor az megszabadult, megmenekült, üdvössége van. Úgyhogy ezt megtetted a szívedben, tedd meg a száddal, és mondd el valakinek, akit ismersz közülünk. Köszönjük, Isten, te vagy az, aki uralkodsz mindenek felett. Te vagy a nagy király, a hatalmas király. Csak köszönjük, hogy ismerhetünk téged. Ámen.
Fantasztikus dal. Buliból felvettük a pólót.